Rádiókafé, és benne a kávézó a világ végén. Vendégem még mindig Demeter Zoltán, a Kanada Agrárüzletág vezetője, és kedvenc témám a mezőgazdaság van terítéken, ami nagyon-nagyon fontos, és jó, hogyha szokjátok, hogy sokat beszélünk róla, mert hogy rendkívül fontos a reform ezen a területen, és rendkívül nagy hatása lesz. Minden erről beszélgettünk itt pont, hogy ugye milyen nagy jelentősége van egyáltalán a klímaváltozás elleni harcban is, hiszen rendkívül nagy területekről van szó, amelyek rendkívül nagy mennyiségű karbon tudnak megkötni, tehát a biodiverzitásra is nagyon nagy hatással van, tehát ugye azt lehet tudni, hogy az ipari mezőgazdaság azért az utóbbi 40-50 évben borzasztóan lecsökkentette a biodiverzitást, és hogyha egy kicsit máshogy állnak hozzá a gazdák, kicsit diverzebb és kevésbé monokultúra felé hajló gazdálkodást végeznek, akkor ez például erre is nagy hatással tud lenni. De engem az érdekelne, hogy egy bankcsoport milyen eszközöket birtokol a tekintetben, hogy a gazdákat egy fenntarthatóság felé terelje?
Hát alapvetően szerintem a mi feladatunk abban van, hogy támogassuk, oktassuk, fejlesszük a partnereinket. Ugye több programot is üzemeltetünk, amivel ezt a célt próbáljuk szolgálni. Van a Kanthá Agrár Klubunk, ami egyébként már egy 10 éve működő rendezvényünk. Ennek lényege, hogy meghívjuk a döntéshozókat, a jelentősebb cégek képviselőit, ahol platformot teremtünk arra, hogy jó mezőgazdasági gyakorlatokat bemutassunk számukra, az agráriumot érintő stratégiai fontosságú kérdéseket megvitassák egymással, esetlegesen megállapodásra jussanak. Tehát abszolút egy ilyen agrár szakmai csapatot építünk, és tudást próbálunk ezen keresztül megosztani, most már 10 éve.
Ez egy ilyen meghívásos rendszerben működik? Vagy jelentkeznek a gazdák már, tehát annyira bejárathat, hogy már ők is jönnek maguktól?
Is, abszolút. Tehát egyrészt hívjuk is őket, programot kínálunk nekik, illetve aki szeretne, az be is tud jelentkezni, és gyakorlatilag el tud jönni erre a rendezvényünkre. Úgyhogy elég nagy létszámmal jelennek meg, a legutóbbi rendezvényünkön is több mint 100 agrárvállalat vett részt, tehát egy komolyabb rendezvény, ez egy napos rendezvény, és akkor egy nagyon fontos és érdekes témákat és előadókat hozunk, akikkel lehet aztán utána beszélgetni, és eszmét cserélni adott témában.
Tehát az edukáció.
Ez edukáció, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ezt üzemeltetjük. Nagyon fontosnak tartjuk ugye a fiatal agrárértelmiséget is, és az ő megszólításukat, hiszen az ő kezükben van a jövő. Úgyhogy létezik a K&H fenntartható agráriumért ösztöndíj pályázatunk is, melynek célja, hogy minden évben pályázatot írunk ki az agrárfelsőoktatásban résztvevők számára. Tehát ezek főiskolai hallgatók, egyetemi hallgatók, PhD-s hallgatók, és a kérésünk az, hogy adjanak nekünk olyan tudományos értékű anyagokat, ami a fenntartható agrárium témában születik. Most is 40 fölötti pályázat érkezett be az idei évben is erre a felhívásunkra, amelyet egyébként egy nagyon neves zsűri értékel ki, és a győzteseket pedig pénzjutalomban részesítjük, annak érdekében, hogy támogassuk az ő szakmai fejlődésüket, karrierjüket, úgyhogy erre is nagy érdeklődés van, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az oktatási rendszerben megértessük, megmutassuk ennek a fenntarthatósági kérdésnek a fontosságát. Üzemeltetünk egy K&H zöld vetőmag programot is, melynek lényege, hogy minden olyan ügyfelünk, aki legalább 25 millió forint értékben igénybe vett tőlünk leasing finanszírozást, mezőgazdasági gép esetében kap tőlünk 25 kg-nyi vetőmagkeveréket. Ez kimondottan másodvetésre alkalmas vetőmagkeverék, pont amit te is említettél, biodiverzitás növelése érdekében, illetve a talajjavítás növelése érdekében, hiszen ezekkel a másodvetésű növényekkel nagyon komolyan lehet javítani a talajéletet, komolyan lehet javítani a talaj vízmegtartó képességét. Tehát ez az egész program.
Ezek a talajtakaró
növények. Így van. Illetve hát ott a környezetben is az élete, a bogár, a méhek életét is ugye nagyon nagy mértékben támogatják ezek a másodvetésű növények. Gyakorlatilag ezzel a programunkkal is a föld és a talaj védelmének fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. És ugye a legutolsó, amit már ugye említettünk, és ez a K&H Agrár CO2 kalkulátor, ami megint csak egy nagyon kézzelfogható eszköz, amivel próbáljuk edukálni az ügyfeleinket, hogy legalább azt tudják kiszámolni, hogy az ő tevékenységüknek mi a karbonlábnyoma. És egyébként, amikor ezt a gyakorlatot véghez viszik, vagy megcsinálják, akkor azt is végig tudják gondolni, hogy valójában tényleg mennyi műtrágyát használtam fel, mennyi villamos energiát használtam fel, földgázt, gázolajat, stb., mert ezekre egyébként a kalkulátor rákérdez, és miközben ezeket ő kitölti és végig gondolja, abba bízunk, hogy eljut arra a következtetésre, hogy ezeket mi lenne, ha kevésbé vagy hatékonyabban használnám föl. Egyrészt, ahogy már beszéltük is, csökkenteném a karbonlábnyomat, tehát a környezeti terhelést, másrészt rengeteg pénzt spórolnék meg magamnak. És ezt a kalkulátor igyekszik ezt a gondolkodást is támogatni.
A befektetések esetében mennyire tudjátok befolyásolni azt, hogy mondjuk zöldebb jellegű befektetések felé toljátok a dolgokat, vagy ott azért az van, hogy hát bankként, hogyha valaki befektetni akar valamibe, akkor ti nektek nincs abban nagyon nagy beleszólásotok?
Nagyon szívesen beszélgetünk befektetések tekintetében is, hogy az ügyfél miben fektesse be. Ebben még azért kicsit kevesebb a mozgástér egyébként a befektetések tekintetében is, hogy ilyen zöld befektetéseket eszközöljenek. Én azt gondolom, hogy ebben majd az elkövetkezendő években lesz nagy fejlődés. Ha lesznek olyan termékek, befektetési alapok, bármi olyan, amiben érdemes beletenni a pénzt, és egyébként zöld célt szolgál, amiben jobban tudunk, vagy azt mondom, hogy a mai nap már fejlettebb a gondolkodás, az inkább a finanszírozási oldal. Tehát, hogy a finanszírozói oldalról próbáljuk megteremteni azokat a feltételeket, motivációt, hogy fenntarthatósági beruházásokat is hajtsanak végre az ügyfeleink.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon nehéz ez a helyzet, mert mondjuk van egy gazda, aki abból él, hogy amit megtermel, azt eladja. Ugye nagyon nehéz elvárni tőle azt, hogy mondjuk átálljon valamilyen teljesen újfajta, lássuk be, kísérleti, tehát mert minden egyes új technikát, azt ki kell kísérletezni. Minden terület más, minden földterület más, nincsenek tuti biztos megoldások, tehát mindig van egy kísérleti időszak. Tehát nyilván elvárni egy gazdától azt, hogy mondjuk egy területének egy jelentős részét szánja arra, hogy ő kísérletezzen, ezt muszáj áthidalni valakinek kompenzációval. És nyilván itt jönnek be a szabályozási testületek, meg az állami finanszírozás, stb., de nyilván egy banki háttér is nagyon fontos, tehát hogy ezt muszáj lesz, nem várhatjuk el, hogy ezt a gazdák saját maguk zsebéből finanszírozzák ezt a dolgot.
Abszolút egyetértek, ez nem elvárható. Tehát ahogy említetted is, ez abszolút két részről is meg kell támogatni. Egyrészt meg kell támogatni a szabályozói környezetről. Ez egyébként elindult, tehát az új közös agrárpolitika, ami gyakorlatilag a 2023-27-es időszakra szól, már elég komoly rész ezeknek a támogatásoknak fenntarthatósági célokat szolgál. Tehát a közvetlen támogatások, ezt úgy hívjuk, hogy pillér 1-es támogatásoknak már több mint 15%-a már egyébként agrár ökológiai program néven elhíresült része, már kimondottan egyébként támogatásokat köt fenntarthatósági gyakorlatokhoz. Tehát van egyfajta elköteleződés és irány a támogatói, szabályozói oldalról, és hogy igenis pénzt kap az, aki ezeket a jó mezőgazdasági gyakorlatokat fenntarthatósági szempontból elkezdi alkalmazni. Tehát ez már egy nagyon jó irány szerintem, és egyébként ez pontosan ezt az átállási esetleges időszakot tudja megtámogatni financiálisan. A bankok részéről meg nyilván kell egyfajta higgadság és nyugodtság a tekintetben, hogyha esetleg vannak olyan évek, amik kevésbé produktívak, esetlegesen eredménytermelő képesség szempontjából, akkor viszont ezt belátva és ezt józanul mérlegelve nem hoznak olyan döntést, ami esetlegesen hátráltatja ezt a fenntarthatósági átállást, hanem pont ellenkezőleg higgadtan továbbra is támogató magatartást mutatnak. Egyébként ennek egyik nagyon jó módszere, ha nem egy évet vizsgálunk, hanem mondjuk több éves működést vizsgálunk, hiszen abból sokkal jobban kiderülnek valójában, hogy az adott cég, az adott mezőgazdasági vállalkozás valójában mennyire hatékony, mert mindenkinek lehet rossz éve. Illetve, ahogy te is mondtad, az átállásnak, igenis például a regeneratív gazdálkodásnak is vannak rá már konkrét példák, hogy az első éveiben bizony vannak hozamcsökkenések. De aztán azt követően viszont az a felszalad, és visszaáll az eredeti működésem, mindezt úgy, hogy egy sokkal kisebb költségstruktúrába tudja csinálni, mert már kevesebb műtrágya kell, kevesebb gázolaj, amiről már beszéltem.
Igen. Hát meg egy talaj, amit mondjuk 20-30 évig gyepáltak, és tényleg adtak neki minden oldalról, annak azért kell néhány év, amíg az helyre tud állni. Tehát, hogy
ez idő,
igen. De hát közben meg muszáj, mert hogy borzasztó talaj, erózió és veszteség van, tehát, hogy most olvastam, hogy 50 millió köbméternyit termőtalajt veszítünk el éven, tehát ez egy rettenetesen magas szám, és ugye tavasszal volt ez a nagy porviharos M1-es autó tömegbaleset is, azt is tulajdonképpen az okozta, hogy a talaj ugye teljesen szét van esve, és porformában egyszerűen elfújja a szél.
És nincs rajta talajtakarás, tehát gyakorlatilag, amit mondtunk is, ugye ez a másodvetésű növény keverékek, amik ugye ezt is akkor meg tudnák akadályozni, vagy ennek a kockázatát tudnák csökkenteni. Tehát abszolút.
Igen, tehát most is jöttem el, és hát mi nézünk körbe, és mindenhol barna sivatagokat hozunk létre, tehát hogy a természetben nincs olyan, hogy egy terület ott van így szabad parlagon, és így ezt nagyon egyszerűen lehet ezekkel a talajtakaró növényekkel orvosolni, amik egy közben ugye a talaj szerkezetét javítják, egy csomó nitrogént és egyéb mikroelemet megkötnek, utána zöld trágyaként lehet őket használni, tehát hogy egy annyira jó és kézenfekvő dolog, csak egyszerűen rá kéne állni a gazdáknak arra, hogy oké, ezt is beveszem a menetrendbe, hogy akkor le fogom a talajtakaróval bevetem a területet, de például hallottam olyan problémát, hogy azt mondják, hogy ú, de nagyon nehéz, mert hogy olyankor kellene vetni a talajtakarókat, amikor mondjuk nehéz rámenni a traktorral a vetés szemben, mert puha a talaj, de itt jönnek be az új technológiák, hogy mondjuk drónnal is lehet kérem szépen vetni magot. Tehát, hogy most már azért így megjelennek a mezőgazdaságban is ezek az új technológiák.
Abszolút, tehát a technológiai fejlődés is támogatja, illetve nyilvánvalóan, ugye, ha a talajszerkezet javul, akkor ezek a taposási károk és egyébként süllyedések is csökkenni fognak. Tehát nyilvánvalóan ugye a talajszerkezet nem csak a talajnövény kapcsolatot javítja, hanem abszolút ezeket a taposási károkat, vagy hogy mondjam, süllyedéseket is tudja csökkenteni. Egy egészséges talajon sokkal kevesebb ez a típusú probléma.
Hát gondoljunk bele, hogy valaki mondjuk otthon csinál egy kis veteményes konyhakertet, akkor mit csinálunk? Átlépünk rajta, még véletlenül se lépünk rá, megpróbáljuk, hiszen akkor lesz jó porhanyos. Az ipari mezőgazdaságban mit csinálunk? Nyilván 10 tonnás gépekkel járkálunk rajta folyamatosan, és akkor csodálkozunk, hogy hát valahogy a víz megáll rajta, amikor esik, meg leszalad róla.
Hát igen. Ez előfordul, igen.
Igen, ez nagyon nehéz. Említetted a fiatalok bevonzását, ami hát kardinális kérdés. Tehát azért lássuk be, nyilván valaki, aki 30-40 éve folytat valamilyen gyakorlatot, azt már nagyon-nagyon nehéz annak a gondolkodásmódját megváltoztatni, tehát kellenek a dinamikus, újszerűen gondolkodó fiatalok. Hogy látod, mennyire vonzó szektor a fiatalok számára a mezőgazdaság Magyarországon?
Sokat beszélgetünk egyébként a magyar mezőgazdasági felsőoktatásban szereplőkkel, tanárokkal, professzorokkal. Azt látjuk, hogy egyébként közepesen vonzó most a mezőgazdaság. Nem a legvonzóbb szektor.
Igen, szexibbé kéne tenni.
Így van. Ez mindenféleképpen ebben kellene lépni, mert alapvetően nem vonzó. Tehát azért most vannak ennél sokkal vonzóbb életpályák és szakmai pályák, annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon stabil szektorról beszélünk. Tehát ha valaki egyébként a megélhetési szempontjait is figyelembe veszi, akkor a mezőgazdasági működés az alapvetően egy szükséges szektor, tehát enélkül nem lesz élet a bolygón.
Hát
tehát
nem. Az élelmiszer, hát meg ételt teszünk az asztalra.
Ez egy alapvető termék. Tehát ilyen szempontból van egy komoly stabilitása. Egyébként van egy nagyon izgalmas része is, ahogy te is mondtad, a technológia javulása. Tehát a fiatalokat azt gondolom, hogy ezen keresztül is nagyon jól meg lehetne szólítani, hogy egyébként itt van egy nagyon komoly technológiai fejlődés, GPS technológia, önvezető traktorok, kombájnok, drónok, kiszárvasi technikák, tehát hogy olyan
robotok jelennek meg, amik szüretelnek, mindent, tehát elképesztő.
Pontosan, szüretelnek, permeteznek, kártevőket vizsgálnak, azokat.
Lézeres gyomírtás.
Így van, tehát hogy olyan technológiai robbanás van itt is, ami szerintem igenis tud izgalmas lenni a fiataloknak is. Tehát ezeket jobban kitenném az asztalra, és jobban megmutatnám őket, hogy bizony, aki ide jön, ilyenekkel is dolgozhat. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy akkor a klasszikus, konvencionális mezőgazdasági gyakorlatokat kell folytatni, nem. Pont ellenkezőleg.
Tehát nem gumicsizmában kell majd egész nap trágyát lapátolni, nem. Hanem itt igazából nagyon komoly mérnökökre lesz szükség, pontosan. Akik ezt a technológiát alkalmazni fogják tudni. Hát ugye még a mesterséges intelligenciáról nem is beszéltünk, ami a másik veszőparipám itt a műsorban, de tényleg ugye ott is az olyan lehetőségeket fog megnyitni, hiszen olyan adatmennyiséget tud átlátni a mesterséges intelligencia, hogy ez a mezőgazdaságban baromi nagy segítség abszolút. Lesz, hogy akkor mit, mikor, hogyan, hová olyan rendszereket fog tudni kialakítani. De ezt valakinek értelmeznie kell. Tehát nyilván az, aki 40 éven keresztül csinálta azt, hogy akkor ráült a traktorra, vagy beült a kombájba, az már nem akar elkezdeni mesterséges intelligenciával bíbelődni, azt a fiataloknak kell majd megcsinálni.
Azt nekik kell megcsinálni. És ez egyébként egy nagyon vonzó történet lehet. Ebből rengeteget lehet tanulni, ezen rengeteget lehet gondolkodni, és akkor még csak a mezőgazdasági, mondjuk szántóföldi gyakorlatról beszélgettünk, de mi van az állattenyésztéssel? Uh-huh. Tehát az állattenyésztésnél is a gépesítés nagyon komoly kérdés lesz, az adatalapú döntések, amit ugye te is említettél. Tehát ezek elképesztően fontos szempontok lesznek a jövőben, és egyébként a fenntarthatóság szempontjából is fontosak. Nem biztos, hogy kell akkora állatállomány, ugyanannyi tejhez, ha most éppen tejelő szarvasmarhákról beszélünk. Ha egyszerűen adatalapúan közelítjük meg a dolgot, állatjóléti szempontokat is figyelembe veszünk, modern technológiát egyébként figyelembe veszünk. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem ezt a mezőgazdaságot most különösen izgalmassá tudja tenni a fiatalok számára. Most van egy átállási időszak, egy nagyon komoly támogatási periódus fog érkezni, tehát én azt gondolom, hogy pénz lesz rá, hogy ez a mezőgazdaság jól működjön. Tehát lesz benne pénz, lesz benne technológiai fejlődés, és most lehet valami újat csinálni, ami hosszú távon valóban a földbolygó egészségét és fenntartható életet biztosít mindannyiunk számára.
Ez csodálatos végszóra, hogy egy kis zenét betegyünk, és akkor utána innen folytatjuk.